Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az új gyáraknak köszönhetően 50 ezer új álláshely jön létre a következő időszakban az Alföldön, mondta a miniszterelnök a Békés Csaba és Lökösháza között megvalósult vasúti vonalszakasz fejlesztés átadó ünnepségén. Orbán Viktor emlékeztetett, a magyar kormány 49 milliárd forintos támogatásával 280 milliárdos beruházással hoz létre gyárat és teremt 2500 munkáját a szingapúri Vulcan Shield Global Békés Csabán. Hozzáfűzte, az Airbus itt van már Gyulán, és Kecskeméten is hamarosan átadják a második nagy Mercedes gyárat, még Szegeden a BYD több ezres gyárat állít munkába, Debrecenben pedig pénteken átadják a BMW gyárát. Az elkészülő fejlesztéseknek köszönhetően 5 órával rövidül majd le a Budapesttől Brassóig, a Kárpátok lábáig tartó út, mondta el a kormányfő. Kifejtette, idén elkészül a teljes M44-es autópálya, amely összeköti Békés vármegyét a magyar autópályákkal. Tervezés alatt van az M47-es autóút Békés Csaba Debrecen között, az M4-es is épül Szolnok Kisújszállás között egészen Berettyóújfaluig, ahonnan már a határ ma is 4 sávval érhető el. A most elkészült 30 kilométeres vasúti pályaszakasz mellett épül a következő vasút Szeged és Kiskunfélegyháza között, a román oldalon is építik a Brassóig tartó szakaszt. Az Európai Parlament jogi bizottsága zárt ajtók mögött tartott szavazásán elutasította Magyar Péter a Tisza párt EP képviselőjének uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztési iránti kérelmeket. Az EP szakbizottságán a titkos szavazásán a képviselők közül 7 támogatta a mentelmi jog felfüggesztését indítványozó kérelmek elfogadását, 18-an pedig a mentelmi jog fenntartása mellett foglaltak állást, írta meg az Euraktív és a Politikó is. Szégyen, gyalázat, ilyen a rendszerváltás óta nem volt, Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere, írta reagálásában Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péteren kívül még a DK-s Dobrev Klára, valamint az olasz szélső baloldali EP képviselő Ilaria Salis mentelmi jogáról is döntöttek. A politikai erőszak terjedés elleni fellépésről nyújtott be határozati javaslatot az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága. A dokumentum felkéri a kormányt, hogy dolgozzon ki a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklését elősegítő javaslatokat, tekintse át a fegyvertartással és fegyverviseléssel kapcsolatos jogsértések esetén alkalmazandó szabályokat, és szükség esetén szigorítsa azokat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa nem változtatott ma az alapkamaton, amely így változatlanul 6,5%. Nem változott a kamat folyosó két széle sem, ez megfelel az elemzői várakozásoknak. Magyarország és Szlovákia sem kapott meghívást az Európai Unió keleti határaira tervezett drónfallal kapcsolatos megbeszélésre, jelentette ki Thomas Regner, az Európai Bizottság szóvivője. A találkozón 7 uniós tagállam, Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország, Lengyelország, Románia és Bulgária védelmi miniszterei vesznek részt, és jelen lesz egy Ukrajna nevében eljáró képviselő is. Magyarország az Európai Uniós országok többségétől eltérően nem az ukrajnai háborúval kapcsolatos brüsszeli narratíva terjesztésére kívánja felhasználni az e-heti ENSZ közgyűlést, hanem a békeügyének előmozdítására. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a magyar kormány minden olyan kezdeményezést támogat, amely a béke mellett szól, és minden olyat elutasít, amely ez ellen megy. A tárcavezető világossá tette mindenki számára, hogy az energiaellátás kérdése nem politikai, ideológiai kérdés, hanem egyszerűen fizikai, és világossá tette azt is, hogy olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek nyomán India is és a világ valamennyi országa biztosítani tudja saját maga számára a biztonságos és megfizethető energiaellátást. A tanévvel együtt elstartolt az ELD Plus élménysport diákoknak program, amely 17 mozgásforma kipróbálását biztosítja ingyenesen óvodai és iskolai csoportok számára, jelentette be az Aktív Magyarországért felelős államtitkár. Révész Máriusz közölte, az államtitkárság finanszírozásával indított programban osztálykirándulásokon vagy rendhagyó testnevelő órákon nyílik lehetőség a sportágak kipróbálására, szerte az országban több mint 100 helyszínen. A gyerekek olyan különleges mozgásformákkal ismerkedhetnek, amelyekkel amúgy nem feltétlenül találkoznának, ilyen például az OCR akadálysport, a síelés, sífutás, az evezés, a görkorcsolyázás, a gördeszkázás, a falmászás, a kajakkenu, a sárkányhajózás vagy éppen a szapozás. Végül az időjárásról. Holnap nagyrészt felhős, borult lesz az ég, rövidebb időszakokra kisüthet a nap. Időszakos eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben aztán 20-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember szeptember 21-i száma, a tartalomból. A megújulás útjára lépve. 16 munkacsoportban tanácskoztak a győri egyházmegyei zsinaton. A szakráris művészet a végtelenre mutat. Erdő Péter bíboros prímás megnyitotta a 19. Ars Sacra Fesztivált a Mátyás templomban. Nem vagyunk árvák. Székely János, az MKPK elnöke a moldvai csángókkal ünnepelt Pusztinában. Boldog Bódi Mária Magdolnáról a Balatonon. Beszélgetés a posztulátorokkal a Szent Miklós hajón. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a szerkesztőt, Túri Saroltát hallják. 1909. szeptember 25-én 116 éve született Stilo Gábor evangélikus lelkész, 2000 ember megmentője. Sopronban végezte el az evangélikus teológiát, majd ösztöndíjjal Finnországban tanult. 1932-ben szentelték lelkészé, szolgálatát a nagytarcsai gyülekezetben kezdte meg, ahol finn mintára evangélikus népfőiskola szervezésébe fogott 1937-ben. A népfőiskola mozgalom célja a 4-6 elemit végzett, főként paraszt fiatalok továbbképzése volt. 1944. márciusától kezdve Rafai Sándor püspök megbízásából elkezdte a zsidó gyermekek szervezett mentését. Titokban 32 otthonban szervezte meg a gyermekek elhelyezését és ellátását a svájci Vöröskereszt támogatásával, így az 1500 gyermek és a róluk gondoskodó 500 felnőtt túlélte a vészkorszakot. Egyikük Olá György, későbbi Nobel-díjas kémikus volt. Stilo Gábor tevékenységéért 1972-ben megkapta a Világ igaza címet, amelyet olyan nem zsidó származású embereknek ítélnek oda, akik a holokauszt idején életük kockáztatásával mentették az üldözötteket. A háború végén sok gyermeknek nem maradt senkije. Stilo Gábor az árvákat nem eresztette szélnek, továbbra is gondoskodott róluk, de már egy nagyobb gyermek otthonban. 1945 tavaszán a Weiss Manfred család egyik tagja által felajánlott megüresedett zugligeti villágban szervezte meg a Pax gyermekotthont, ahol törődéssel, szeretetével próbálta pótolni a pótolhatatlant, a családi otthon melegét. Az itt élők száma hamarosan 700-800 főre duzzadt, lányok és fiúk, zsidó értelmiségiek és katonatisztek, munkások és hivatalnokok árván maradt gyermekei egyaránt volt köztük. Ők hozták létre a Gaudiopolis, vagyis Örömváros gyermekköztársaságot, amelynek demokratikus légköre meghatározta az ott élők mindennapjait. A köztársaságnak saját alkotmánya és törvényei voltak, a vezetőket, beleértve a miniszterelnököt és a minisztertanács tagjait demokratikusan választották. A diákok nem csak tanultak, ők építették az iskolát és a sportpályát, műhelyekben dolgoztak és gazdálkodtak, saját pénzük volt, amelynek árfolyamát a villamos jegyhez kötötték, még saját viclapot is kiadtak. A tekintélyelvet ellenző Sztélo Gábor nem vállalt tisztséget, csak tanácsadóként működött. Gaudiopolisnak olyan polgárai voltak, mint Horváth Ádám rendező, Orbán Otto költő, vagy Sárkozy Mátyás irodalmár. Gaudiopoliszt 1950-ben államosították, majd felszámolták. Sztélo Gábor, akinek semmije sem maradt, az evangélikus egyház öregeket és fogyatékosakat gondozó szeretet otthonait kezdte szervezni, az egyik otthont ő vezette. Családja 1956-ban Svájcba távozott, őt Magyarországon tartotta munkája. Amikor 1961-ben meglátogatta őket, szívinfarktust kapott, és orvosai tanácsára nem utazott vissza Magyarországra, később pedig már nem jöhetett. Lelkészi szolgálatát Svájcban folytatta, 1974. május 28-án bekövetkezett haláláig.
Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel, a zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel. Mert a jó, a rossz csak szó, olyan, ami sokszor változó. De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy. A dal egy biztos hely. A zene az kell, mert körül a lehet, és nem veszünk majd el. Ha van elég szív, az sokat segít, már úgysem hagyjuk fel. Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás. De hogy éjjel mindenki beszél, és van, aki segít, hogyha kimerültél. Mert mindenki erős és életre való, de van, aki csak álma és sose volt jó. Ami fontos, az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki más milyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így eszél. Ki majd játszik és sosem ő fel, de van, aki majd él, és lesz, aki zenél, és van, aki majd bátran és okosan él. Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki más milyen. A zene is csak kettő igaz, a dal csak így lesz.
Az elmúlt percekben Szeló Gábor életútját elevenítettük fel, és amiről talán sokaknak ismerős lehet, hogy ő ihlette Radványi Géza Valahol Európában című filmjét és főszereplőjét. A gyermek főszereplőket a filmhez árvaházakból válogatták ki. A gyerekek önmagukat adták a filmben, a való életben is igazi csíntevők voltak. A Valahol Európában forgatása után ugyanezekkel a gyerekekkel forgatta Makkáró is első filmjét. A film gyerekszereplőinek zömege Audiopolisból került ki. Egybehangzó vélemények szerint a mini állam léte inspiráció is volt az alkotásnak. A Radványi Géza filmjéből készült musical változatnak az ősbemutatója 1995-ben volt a Fővárosi Operett Színházban, a II. Világháború véget érésének 50. évfordulóján. Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában most ebből a musicalből következik pár részlet.
Mind, aki jó volt, elment rég, senki sem mondja, hogy játszak még. Senki se kell, mind elment, túl nagy a zaj ott kint s itt bent. Nincs diadal, nincs taps és fény, éjszaka lett a legvégén. Semmi se kell, így van jól, nincs takaró a hangokból. Éjszaka lett, így van jól, nincs diadal a hangokból. Ahogy múlik az éj, ahogy föl kell a nap, a fény belopózik a lombok alatt. Ahogy tágul az ég, és a völgy puha zöld virágait végre kibontja a föld. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol hazafelé mindig a nap elé úsznak a kifakult lomha folyók. Ahogy múlik az ég, ahogy föl kell a nap, a gyűlölet végre a múltra marad. És a fák, a vizek, és a tétova szél, s a néma hegyoldal is újra beszél. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol egy zenekar éhes és fiatal újból játszani kezd. És jönnek a hírre a rongyos valahol Európában, valahol Európában, valahol gyönyörű lesz még a nyár.
Talán lesz még egy életem, Azt képzeltem, hogy nem vagyok sebezhető. Gondosan nevelt egy jó család. Egy ember élet oly könnyen megtörhető, ha bármikor fegyvert szegeznek rád. Talán lesz még egy életem, talán még újra kezdhetem, talán még egyszer szép leszek, s hogy minden éjjel sírok, arról nem tehetek. Talán majd elfelejthetem, talán felnő a gyermekem, talán majd róla álmodom, s hogy éjjel mégis sírok, azt majd letagadom.
Sötétszmoking és nyakkendő az mindig boldogul. Hogyha ízlett az ebéd, rakja már a számládat eléd, kirázza minden pénzed gyorsan, aztán elrakja, és jól van, mindig lesz borra való.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 116 éve született Sztelo Gábor evangélikus lelkészre emlékeztünk. Felcsendültek az ő személye által ihletett Valahol Európában című musical betét dalai. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta. Műsorunkat szombaton 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Sok szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai adásunkban Kovácsné Balla Katalin, a Szalézi Szerzetes Rend által működtetett gazincbarcikai Don Bosco szakképzőiskola tanára lesz a vendégünk, akivel elsősorban az érzelmi intelligenciáról, nevelésről és jó gyakorlatokról, módszerekről beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Mint három gyermekes keresztény családanyát és tanárt kérdezlek sajátos pedagógiai nézeteidről, eszközeidről. Tudomásom szerint gyermekeid már felnőttek, és te most mesterpedagógusi fokozat elérésére készülsz, melyben sajátos nézeteidet fejtett ki az érzelmi intelligencia fejlesztése és fontossága kapcsán. Miért fontos neked ennyire ez a téma, és miben tudsz segíteni másoknak? Szeretettel köszöntelek.
Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon kedves vagy. Én úgy gondolom, hogy végig szenvedtem végül is 13 évet, amíg a gyerekek elballagtak az iskolából, és már az elején azt láttam, hogy tennem kell valamit annak érdekében, hogy ne rokkanjanak bele a köznevelési rendszerbe, mert ugye tele van elvárásokkal, és éppen ezért úgy döntöttem, hogy bizonyos kis eszközöket, technikákat otthonra is bevezetek, amit tényleg mindenkinek csak ajánlani tudok, főként a szülőknek, hogy valahogy enyhítsék a gyerekeknek a délutáni szorongását. Ugye egész délelőtt az óvodában ülünk, az iskolában ülünk, csupa elvárásokkal jövünk a virágra, és akkor én azt hiszem jól döntöttem, mikor a gyerekek már kisiskolások lettek, például nem ültettem már íróasztalhoz délután, hanem megengedtem, hogy például a szőnyegen fetrengve mondják fel a memoritet, vagy például a fürdőkádban kérdeztem ki ugye angol nyelvből a szavakat, és valahogy meg tudtam gátolni bennük azt a fajta stresszt, hogy megutálják a tanulást. És hogy segítettem őket arra, hogy mindenkiben kialakuljon az a képesség, ami tényleg neki adatott. Tehát biztosan ismeritek az Egy nap című filmet, ugye, amit Oscar-díjra is jelöltek. Pontosan erről szól, hogy talán a magyar társadalomnak ez a betegsége, vagy a kelet-európainak, hogy mindig azt próbáljuk délután rá erőltetni, amiben lehet, hogy pont nem tehetséges, mert járatjuk úszásra, utána megy angolra, utána megy énekarra, és este, mikor összejön a család, hiába mondja a gyerek, hogy ő mondjuk természetföldrajzból tehetséges, senki nem akarja meghallani, mert nekik az a kényelmes, hogy este 8-kor dőljön haza a gyerek, és hogy igazából le legyen rázva, le legyen tudva, és így valójában elkótyavetjélődnek a tehetségek. Szóval én azt mondom, hogy én szerintem akkor jól döntöttem, mert meg kellett érni egyrészt ugye az iskolára, másrészt megvártam, még a nyekbe is beadtam a nagyfiamat a nyelvi előkészítőben, azt láttam rajta, hogy nem biztos abban, hogy mi szeretne tovább lenni, és úgy gondolom, hogy megérte az árát, mert utána már el tudták dönteni, hogy ki milyen pályát szeretne választani, sőt, az egyik fiam nem is tanul egyetemen, ő csak technikumban tanul, ugye levelező tagozaton, felsőoktatásban, és úgy gondolom, hogy pontosan ez a lényege, hogyha ő ebben jó, és ő igazából a megvalósító típus, akkor ne próbáljuk beelőltetni a szellemi síkra, mert van az elvontan gondolkodó, van a megvalósító, mind a kettő jó, mind a kettőre szükség van, és akkor ezt kell tiszteletben tartani, valójában boldog ember legyen, ne diplomás ember legyen, boldog ember legyen. Mi velünk igazából elkövették azt a hibát annak idején, hogy beerőltettek bizonyos hivatásokba, szakmákba, én így voltam a tanárival, édesanyám beerőltetett, és körülbelül 5-6 év után szerettem meg, miután nem volt más választásom, már nem akartam jogi egyetemet kijárni, hogy ugye megszülettek a gyerekek, is nehéz lett volna, és akkor úgy döntöttem, hogy megmaradok, megszerettettem magammal, és most már másképp állok hozzá, de én óvaintek mindenkit attól, hogy a gyerekét ilyen vagy olyan pályára orientálja, és ehhez szerintem alapvetően az érzelmi intelligenciát kell fejleszteni, ilyen eszközökkel, hogy megengedem neki, hogy az legyen aki. Természetesen az iskola arra jó, ezt jól mondják a tudósok, hogy ne magányosodjunk el, és hogy körülbelül 14%-át kapjuk meg a tudásnak az iskolából, a többit valahonnan megszerezzük, az ismeretségi körünkből valahonnan valakit meglátunk, és megszerezzük, de valójában a tudást nem az iskolában szerezzük meg. Én azt hiszem, hogy ezt mindenkinek tudomásul kell venni. Az oktatási rendszernek az átalakulása mindig az egyéntől indul. Tehát ha te egyénileg otthon nem döntesz el valamit, és nem csinálod, akkor az sose fog beevődni a társadalomba, és ez a rendszer mindig alulról indul. Felülről soha még nem hoztak olyan döntést, amit alulról ne gondoltak volna végig, és talán ez a legdinamikátlanabb rendszer, és körülbelül 30-40 évvel van mindig lemaradva az adott kornak az ember ideájától. Tehát ez sajnos egy nagyon nagy probléma, ez különösen nálunk, de talán Finnországban vagy Angliában lehet, hogy jobban működik, nem tudom. Igen, tehát ezeket tudom ilyen szempontból ajánlani.
Mi a tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy hány éves korra fejlődik ki az érzelmi intelligenciája a gyermekeknek annyira, hogy egy ilyen fontos döntést meghozzanak?
Szerintem alapvetően velünk együtt nő fel. Én azt gondolom, hogy ez az anyamében kezdődik alapvetően, mert hogy ki milyen impulzus kap egy anyamében, az egyáltalán nem mindegy. Én például ugye dicsérgettem a gyereket, mikor már megfogant, és mindig ugyanabban az órában rugott nekem este, tehát jelzést adott le, hogy beszélgessünk. Tehát az is egy érző, gondolkodó lény. És ez az velünk együtt nő fel. Nagyon jól tudjuk, hogy ha a terhes mamákat trauma éri, akkor az valahogy meglátszik már a csecsemőn, mikor világra jön, és ez végig kíséri az életét. Sok betegségnek nem tudjuk, mi az oka, de azt tudjuk, hogy valójában lehet, hogy anyaméből kezdődő okai vannak. Tehát én szerintem az ott kezdődik. Mint ahogy például az idegen nyelvre szoktatás is szerintem ott kezdődik, például a Hellendorom módszer nagyon bejött, most már felnőttek a Hellendorom bébék, akikhez ugye már anyamébe beszéltek angolul, iszonyatosan jók, nem kell nekik magyarázni, hogy mi az alany, meg mi az állítmány, mert senkit nem érdekel, mert otthon se úgy tanuljuk az anyanyelvünket, hogy figyelj, ez az alany, ez meg az állítmány, hanem egyszerűen csak elkezdjük, és utána javítjuk magunkat. És ugyanez van az érzelmi neveléssel is. Aztán persze otthon a szülő sokat rárak, van, akik nagyon jó potenciállal indulnak, és tudnak érzelmileg nevelni, és utána mondjuk beüt egy krak, elválnak, vagy tönkre mennek. És vannak azok, akik menet közben bukdácsolva, botladozva ki tudják építeni azt, hogy a gyerek biztonságban érezze magát, akkor is, ha esetleg otthon nem minden tökéletes. Én inkább az utóbbi mellett szavazok, én sem mindig éltem tökéletes házasságban, mi is sokat vesződtünk egymással, nem is ismertük egymást, mikor igazából összeházasodtunk, de aztán valahogy az élmények meg sok minden összekovácsoltak, és most már azt látom a gyermekekben, hogy hálásak azért, hogy együtt maradtunk, hogy megerősödtünk. Én nem hiszek abban, hogy mindenkinek az élete olyan totál, hogy mondjam, tökéletes, hogy úgy indul és úgy meg is marad, tehát ilyen nincsen, tökéletes nevelés nincs, tehát tökéletes házasság sincs. És ugye vannak gödrök is, és én inkább ennek a híve vagyok, hogy valahogy így érzelmileg próbáljunk olyan szempontból helyzetet teremteni, hogy 20-22 évesen megértse, hogy mi a lojalitás, meg mi a szellemi egészség.
A jelenlegi fiatal generációról mi a véleményed ilyen szempontból? Tehát későn érők, nem érők, lassan érők?
Sajnálom őket olyan szempontból, hogy ugye egy digitális világban nőnek bele, a szülők erre rájátszanak. Tehát a kényelmes dolog, hogy otthon nyomkodják már az óvodások a mobiltelefont, nappal meg óvodában is tanítottam, ugye nappal kérlelik arra az óvonőt, hogy vigyék ki a gyerekeket játszani. Tehát magyarul délután nincs kontakt, tehát itt valamiféle érzelmi zavar van, hogy ugye nem is kommunikálnak, csak digitális eszközökkel. Én nagyon sajnálom ilyen szempontból őket, mert valószínűleg nekik ez lesz a bőtjük, tehát 10-15 év múlva betör a krak, és majd meglátjuk, hogy vajon mi lesz ennek a kimenete, ennek a generációnak, aki nem tud érzelmileg kommunikálni, szóban se tud kommunikálni, csak írásban, sőt, emoji fejekkel kommunikálnak, nagyon lecsökevényesített szavakkal, ugye a nyelvük is elprimitivizálódik, ha nem olvasnak mesét, ha nem látnak könyvet. Tehát én ilyen szempontból elég sajnálatosnak gondolom, ugyanakkor meg nagyon kiszolgáltatottnak, tehát pont emiatt kialakul egy olyan érzelmi űr, ami miatt nem taníthatóak. Tehát én már látom a 14 éveseken, akik bejönnek 9. osztályba, hogy annyira vágyják a figyelmet, például ilyen mozgásos gyakorlatokkal indítjuk a napot, hogy valahogy rá tudjam őket hangolni a tudásra. Tehát megmasszírozzuk a fülünktől kezdve a nyakunkat, a vállunkat, a karunkat, a talpunkat megmasszírozzuk, mély levegőt veszünk, körbeviszek egy tükröt, megkérdezem, hogy mondja bele mindenki, hogy ma miért boldog, vagy miért szomorú, tehát definiáljuk az érzéseinket, hogy ma hogy vagyunk, vagy emoji labdákat mutogatok, tehát valamit teszek azért, hogy olyan helyzetbe hozzam reggel 10-15 perc alatt, hogy aznap én tudjam őt tanítani. És annyira szeretik, a gyerekek követelik ezt az egészet, mert utána ők már egymást felkarolják, megkérdezik szünetben, figyelj, miért mondtad ezt, miért mondtad azt, mi a problémád. Ők nagyon is jutottak egymásra, volna igényük rá, de úgy gondolom, hogy igazából ez a rohanó világ így elhanyagolja őket, és ezzel az elhanyagoltsággal nőnek fel. Nagyon jó, hogy nincs náluk telefon, mert brutális volt az elmúlt években, ahogy 0-24-be telefonoztak a TikTok videókat órán, tehát sok-sok minden, hogy annyira hálásak, hogy elvettük tőlük a mobilt, és megkérdezzük face to face, hogy figyelj, hogy vagy már? Ijesz vagy? Meghaltál? Vagy mi van veled? És ez rengeteget dobott az én pedagógiai munkámon, ezek a kis tikák, ezek a kicsi eszközök, hogy ezeket bevezettem. Nagyon sajnálom, őket próbáljuk, de nyilván szülő nélkül egyszerűen nem lehet nevelni. Tehát ezt meg kell érteni, hogy akár milliómosok vagyunk, akár nagyon szegények, akárhova járunk iskolába, a szülőt nem lehet pótolni, a gyereket nem lehet lerázni, nem lehet betolni egy háziskolába, hogy majd ott megnevelik. Nem nevelik meg, tehát semmi nem pótolja az otthont.
Melyek a te konkrét otthoni és iskolai eszközeid az érzelmi nevelésre, a hátránykompenzációra, amiket más szülők, pedagógusok is alkalmazhatnak?
Igen, tehát elsősorban ez, amit elmondtam otthon, ezek az, hogy nem görcsölünk, ugye megnézzük, hogy ki miben tehetséges, és olyan szakkörökre irányítjuk, megértjük, amikor rosszul van, megkérdezzük, hogy mi az oka. Természetesen ragaszkodni kell a keretekhez. Tehát eleve az, hogy 8-ra be kell menni iskolába, ez az egyik, amit az iskola nyújtani tud a pontosságot, de ezek a picike eszközök, ez a fürdőkádban való lecke kikérdezése, a kényelmesség, például az iskolában volt időszak, mikor megkaptam a könyvtárat, babzsákokon fetrengtek, szőnyegen, plüssökkel, mert ezeket a gyerekeket vissza kellett szokatni az iskolába, akikkel én voltam, a hátrányos helyzetűekkel, és ugye olyan sokkokat kaptak az intézményektől, és egy olyan sok állapotba kerültek be, hogy igazából kialakult bennük ez a rezisztencia a tanulásra, a tankönyvre, az asztalra, a padra, és emiatt gondoltam, hogy szinte konformizálom őket, mintha otthon lennének, és nagyon jó volt, kritikus zenét tegyek be, mert például egyszerre nem bírnak egy dologra koncentrálni. Zajban nőttek fel, és csak zajban bírnak tanulni. Azt mondják, tegyek be zenét, mert ők csak akkor tudnak koncentrálni és válaszolni. Jó, legyen zene. És akkor fetrengenek minden, és akkor kiabálják be a megoldást, és akkor így nagyon nehezen, de rá lehetett őket szokatni. A másik az, hogy van, akit nem lehet tankönyvből tanítani. Tehát unalmas pofák vannak a tankönyvben, unott témakörök, kisbetűkkel szedben, nincsenek benne képek, tehát abszolút kuka. Ezért például nekem volt olyan tananyagom, amiben ők róluk írtam az olvasmányt. Például idegen nyelvből vagy magyarból meg lehet csinálni. Ők róluk szólt, ki az anyja, ki az apja, egy családi képet, és verekedtek a tananyagért. Tehát azért veszekedtek órán, hogy a következő fejezetben ő legyen benne, vagy ez legyen benne, vagy ez ki az ki az tanárnő. Hát mondom, néha nem tudom néven nevezni, mert ugye személyiségjogilag nem tudom megnevezni, hogy kiről van szó, de hogy ez nagyon jó, hogy ők róluk. És ebből ugyanolyan tananyagokat össze lehet állítani, mint a sima tankönyv. Ugye ez az egyik. A másik az, mondom, hogy ez a konform légkör, ami által nagyon sok mindent, vagy olyan feladatokat összeválogatni, nekem szerencsém van, mert nem vizsgatárgy az én tárgyam ugye a szakképzésben, de olyan feladatokat válogatni össze, ami tényleg nekik való, szeretik a szókeresőket, a keresztrejtvényeket, a kiegészítős feladatot, akkor ilyeneket viszek, akkor nem erőltetem rá azt, ami nem rávaló. És a tanárok valószínűleg ez a nagy betegsége a társadalomnak, hogy nem tudunk igazodni a diák társadalomhoz, mert ez mobilitással jár, ez ugye flexibilitással kellene együtt járjon, és már az a kolléga, aki 30 éve a pályán van, az már nem biztos, hogy fel akarja venni a lépést, mert már olyan szinten elkényelmesedett, mert ugye mindig egyszerűségre törekszünk, és már nincs ereje ahhoz, hogy ő átálljon, mindig átálljon egy újabb és újabb generációnak az elvárásait. Tehát mondom, iskolában ez, hogy újfajta tananyagok, konformizálás, nagyon jól érezzék magukat, túl sokat nem adni pluszba, de az is valami kellemes legyen, hogy tényleg felébreszed a vágyat benne az élethosszig tartó tanulásra, mert ez a lényege, hogyha megutál engem, megutálja a tantárgyamat is, de ha tudom, hogy adtam neki valamit, hazamegy, feldobja a könyvet a polcra, és lehet, hogy 5 év múlva előveszi, hogy basszus, ezeken az órákon olyan jó volt, olyan jól éreztem magam, és leveszem a könyvet, és elkezdek tanulni, és talán még tanfolyamra is beiratkozok. Nem egy, nem kettő ilyen van. Szembe jön velem a Tesco-ban az úton, és elmondja nekem angol nyelven, hogy tetszik lenni, milyen ruhája van, mit evett ma. Tehát, hogy alapvető dolgokat, mert hogy mindig az érzelemhez kapcsolódik az információszerzés, és soha nem egyéb körülményekhez, mindig csak az érzésekhez kötjük a tanulást, a pályaválasztás, mindent az érzelmeinkhez kötünk. Igen, és otthon is ugyanezt lehetne gyakorolni, ugyanígy, ahogy mondtam, nyugodtan, csendben, kimire jó, sokat lenni friss levegőn, együtt lenni és beszélgetni velük. Hát én ezt mondom, hogy talán nem túl tökéletes, az enyém se tökéletes nevelés, ez csak egy javaslat, de úgy gondolom, hogy hosszú távon nálam van az igazság. Tehát én ezt mégiscsak így gondolom, mert mindig hosszú távon jövünk rá arra, hogy ugye most elszúrtuk, vagy nem szúrtuk el. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nyugodtan meg lehet ebben bízni. Nekem bejött.
Ha már az érzelmi intelligenciáról beszélünk, mindenképpen a párválasztást is hozzuk ide, hogy milyen tanácsot adhatunk a szülőknek azzal kapcsolatban, hogy például hogy álljanak a gyermeküknek a párjához.
Nagyon sok olyat láttam, nyilván elvárások vannak, ugye, nekem is jól esik, ha olyan lányt hoznak haza a fiaim, aki nekem is tetszik. Én azt mondom, hogy aki érzelmileg megérett, tehát akit így nevelnek, X éven keresztül, hogy mondd meg, hogy mi az érzésed, fejtsd ki a véleményedet, ugyan nekem ez, neked az ütköztetjük, nő a gyerek, eltelnek a hosszú évek, sok szabadidős program van a családban, sokat vagyunk együtt, beszélgettünk, neki is vannak tudományos kérdései, megpróbálunk rá válaszolni. Tehát aki így nő fel, az jól megismeri saját magát is. Ugye mondom, a gyerekeknek nagyon, nagyon kicsi önbizalommal érkeznek az iskolába, és azzal kezdjük sokszor ezt a bizonyos napot, hogy én jó vagyok azért, mert nagyon sokan nem tudják megfogalmazni, hogy mi a jó tulajdonságuk, és mi a rossz, és akkor szoktam mondani, hogy semmi baj nincsen, menj haza és gondolkozzál rajta, és amikor rájöttél, akkor majd gyere ide privátba, ha neked ez könnyebb, és akkor mondd el nekem, hogy te miért vagy jó, vagy mik a hibáid. És az, aki úgy nő fel, hogy megtanulja definiálni az érzését, ki ő, mik az erősségei, mik a gyengeségei, az nem fog mellé a párválasztásban. Azzal olyan szintű emberismeret nő fel, hogy eszméletlenül, de kiszúrja, pont azt kiszúrja, amely pont neki való. Hát nyilván dominál azért sokaknál az emberi butaság is, tehát ehhez kell a tudás, hogy ugye mindig az apán képét vonzuk be, én is azt vonzottam be, de nekem szerencsém volt, mert nekem egy nagyon jó apám volt. De vannak olyanok, akik sajnos egy olyan komplexusos apa képet vonzanak be, és ebből nem lehet őket kimagyarázni, hogy egyszerűen nem lehet rajtuk segíteni. Tehát a butaságot azt nem pótolja semmi, de legtöbb esetben működnek a hosszú évek befektetett odafigyelése, az meg fogja hozni a gyümölcsit, és meg fogják találni a párjukat. Nekem ez a véleményem.
Beszéljünk az utánpótlásról, a pedagógus utánpótlásról. Mi a véleményed a képzésről és a merítésről?
Az jó hír számomra, hogy például most már megjelent a hátrányos helyzetűeknek a tematikája az egyetemeken. Na most számomra nem az a hátrányos helyzetű, akinek a szülője nem végezte el a 8 osztályt, meg nincs olyan infrastruktúra, mert ugye ma ehhez kötik, hanem az a hátrányos helyzetű, aki érzelmileg sivár környezetben nő fel, akit esetleg otthon érzelmileg abuzálnak. Az a hátrányos helyzetű. És azért már sokat fejlődött a pedagógia ilyen szempontból, tanítják a főiskolákon meg egyetemeken, de én úgy gondolom, hogy erre alapvetően nevelkedni kell és születni kell. Tehát hiába megy be valaki úgy a tanárképzőre, hogy ő fogja itt megvalósítani a karrierje csúcsát, mert itt nincs is szó semmiféle karrierről, itt valójában egy küldetésről van szó. Tehát vagy van, meg az a hozzáállás, vagy nincsen. De tanítják minden esetre. Viszont itt az, most én azt látom a nagy problémának, hogy fiatalok nem nagyon jelentkeznek a pályára. Tehát mi is ott a tanáriban már mind ilyen 45 pluszosak vagyunk, a legtöbben már 60 pluszosak, és még egyetlen egy új kolléga se jelentkezett az utóbbi 6 évben, senkit nem látok, hogy szeretne a rendszerbe beinkadrálódni. Lehet, hogy ez a köznevelésben másképp van, én a szakképzésben dolgozom, de én úgy gondolom, hogy ugyanaz a tendencia, hogy nincsenek fiatalok. Az idős kollégákkal ugye nehéz, tehát akik leéltek úgy egy életet, hogy az iskolapadban ültek a gyerekek, ugye munkaruhában voltak, és meg volt szabva a rend. Igaz, sok érzelmileg zakkant embert is engedtek ki a rendszerből. Ezek a tanárok már nem tudnak változni. Tehát nagyon sokszor hallom, hogy például ordibálnak, tehát, hogy agresszivitás eszközéhez nyúlnak. Tehát ők már úgy gondolom, megmondom őszintén, hogy 10-15 év elmúlik, még kilépnek a rendszerből, ők már nem változnak, merjünk reménykedni abban, hogy a felnővő generáció jobb lesz, sőt, én bízok abban, hogy bevezetik, visszavezetik azt az ős primitív dolgot, hogy az otthon tanulást. Régen ugye azért tanultak otthon, mert gazdagok voltak, megfizették a tanítót, most már azért fognak ismét, mint Angliában homeschoolingot létrehozni, hogy valahogy visszahozzák az érzelmi nevelést. Kis csoportokban, 8 főben egy tanítónő jelentkezik, befogad magához 8 tanulót, neveli ott, megtanítja őket mindenre, utána majd kidolgozzák az 5-8 év folyamra is, és szerintem ez lesz a jövő iskolája, alapvetően a homeschooling, mert meg fognak szülni az intézmények, mert az intézményekben nem lehet érzelmi nevelést végrehajtani jelen állapotok szerint. 33-as létszámú osztályokban nem lehet mindenkire odafigyelni. Ez az én véleményem így dióhéjban a pedagógusokról.
A képzés és nemzetközi összehasonlításban szóba került néhány északi állam. Mégis melyik államot tartod inkább, leginkább példaképnek?
Hát én például Finnországot tartom, mert ott például nem mérnek. Tehát nincs ez a fajta tesztrendszer, hogy görcsöl a gyomrom, hogy holnap dolgozatot írok. Van valamiféle kompetencia mérés, de semmiképpen nem arra megy rá, hogy ők ebből bármilyen adatot kinyerjenek, vagy stresszeljék a társadalmat, és ez szerintem nagyon jó dolog. Tehát Finnországban összehasonlíthatatlanul jobb az értékelési rendszer az összes európai országénál. Angliából valóban meg lehetne tanulni ezt a homeschoolingot legalább 5. osztályos korig. amikor is már lehet, hogy be lehetne adni egy gigantikus vagy egy gigászi intézményben, mert már nagy iskolák vannak, ugye kisiskolák már nagyon nincsenek, integrált iskolák vannak, hogy ezt felmenő rendszerben meg tudjuk valósítani. Én ebben hiszek, ebben a homeschoolingban, és abban, hogy nem mérünk, és jegyet nem adunk, nem minősítünk, mindenkit esetleg csak abban minősítünk, amiben éppen jó. Tehát én látom azt, például idegen nyelv tanár is vagyok, hogy maga a kimeneti rendszer mennyire különbözik a nagybetűs élettől. Tehát nem szóban kérik számon a tudást, hiszen itt az volna a lényeg, hogy meg tudjunk venni egy hamburgert a büfében, ha elmegyünk nyaralni, de nem ez, hanem hogy mi tudjuk-e a folyamatos jelen időt használni, és azt felismerjük-e a mit tudom milyen hozzánk távol eső témájú újságcikkben. Tehát abszolút nincs összhangban a szóbeli és írásbeli, eltörpülnek az arányok, tehát 25%-ot ér a szóbeli, 75-öt az írásbeli, ez pont, hogy fordítva kellene működjön, pont, hogy írásbeli vizsgán nem szövegeket, hanem csak kis reklámokat, újság, álláshirdetést, újsághirdetést kitenni, jelentkezzél rá, írj egy válaszlevelet, de nem ezeket a hosszú fogalmazásokat, tehát itt ugye a vizsgarendszerünkkel is nagyon nagy probléma van, egyáltalán nincs összhangban azzal, amit tanítunk, és azzal, amit majd tőlünk elvár a nagybetűs élet. Igen, hát körülbelül ennyit Dióhéjban.
Beszélgetésünk végén ajánljunk olvasnivalót.
Hát olvasnivalót, igazából például Pécsi Ritának nagyon jó írásai vannak az érzelmi intelligencia fejlesztéséről. Nyíregyházán el is indított egy ilyen kurzust, az organikus pedagógia, de például Pál Feri atyának, ne vegyük úgy, hogy most katolikus pap, vegyük úgy, hogy egy mentálhigiénés szakember, nagyon jó írásai vannak szülőkhöz szóló, vagy tanárokhoz szóló, hogy hogyan lehet kicsi, picike eszközökkel ezeket fejleszteni. Hát persze van egy csomó angol nyelvű írás, ami nem került a fordításra, nyilván ezeket csak úgy azoknak, akik tudnak idegen nyelven, de talán mondom, hogy igazából itt erre rá kell érezni, és szerintem mindenki fel tudja magát fejleszteni olyan szintre, akár szülő, akár tanár, hogy nyugodtan, bátran merjen belevágni ebbe az érzelmi nevelésbe. Nem lesz könnyű, de nagyon nagy a veszíteni való, de ugyanakkor nagyon sok gyümölcse van, tehát elveszítem saját magamat, de egy olyan dimenziót nyerek meg magamnak, hogy nincs görcs, nem megyek be görccsel órára, mert azt mondom, hogy bármi lesz, minden jó lesz. Szeretettel és nyugalommal állok velük szembe, és így ők is jól dolgoznak, és csinálják, és nem tűzök ki célt magam elé, hogy én ma ezt vagy azt meg akarok valósítani, mert nem biztos, hogy ma fogom tudni megvalósítani. Szóval én csak biztatni merem őket, hogy merjenek beleállni ebbe a nagyon kreatív, és ugyan lehet, hogy eleinte félelmetesnek tűnő rendszerbe, de ebből csodálatos dolgokat lehet kihozni hosszú távon.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen, én is nagyon kedves vagy a meghívását.
kifért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Kovácsné Balla Katalin, a Kazincbarcikai Don Bosco szakképzőiskola tanára volt a vendégünk, akivel az érzelmi intelligenciáról, nevelésről és jó gyakorlatokról, módszerekről beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,